Kovács Sándor, az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottságának elnöke az aréna vendége. Van-e elképzelésük arról, hogy hogyan alakul át a magyar föld tulajdonosi szerkezete, ha minden a magyar kormány elképzeléseinek megfelelően valósul meg, és magyar természetes személyek, és persze az állam lehetnek a föld tulajdonosok Magyarországon?
Hát ez egy súlyos vita a mindenkori baloldali kormány és a polgári kormány között, hiszen akárhányszor baloldali kormány került hatalomra, ők kőkeményen a TSZ alapú tők és nagybirtok rendszert támogatták, és ennek a kiépítését erősítették. Például a nemzeti fejlesztési tervet is így valósították meg, hogy az ő érdekörüknek megfelelően az úgynevezett egyes tengerre rakták ennek érdekében a legtöbb lehívható forrást. Ugyanakkor azt látjuk, hogy az Európai Unió összes tagországának átlagos adata alapján 17 hektár az átlagosan művelt termőföld egy gazdálkodóra vonatkoztatva, de hát ebben benne vannak a lettek, litvánok, nagyon osztják az
mennyi
számot. Mindjárt visszatérek erre is. Az unió azon országai komoly tekintélyen rendelkeznek, mondjuk Olaszország, Németország, Franciaország, ott 33-38 hektár az átlagosan művelt termőföld nagysága, és ebből tisztességesen megélnek. Persze ott is a szántóföldi növénytermesztésnél ez eltolódik a 100-200 hektár felé, és mondjuk egy kézimunkaigényes eper, szamóca, vagy netán bogyós növényeknél, hát ez még csökkenhet is. Mi nálunk sajnálatos módon ugyan a tulajdon nagy részben elválik, és ezért bérleti formában művelik a termőföldet, és ezt a kialakult nagyüzemi gazdálkodások minimum 1000 hektárnál kezdődnek, de nem ritka az 5000, sőt egy-két esetben a 10000 hektáros gazdálkodási egység sem. Ez olyan mérhetetlenül idegen az unióban, hogy amikor először elkezdtek idejönni az uniós ellenőrök megnézni az uniós támogatások felhasználását, minden évben kapunk ilyen ellenőrzést, egyszerűen nem értették meg, hogy hogy lett itt olyan cég, akinek 6000 meg 8000 hektár után van jogosultsága támogatás lehívására. Egy napi fejtörést és hát képzést kellett adni, ez egy svéd ellenőrcsoport volt Kecskeméten, hogy ezt megértsék, hogy hát igen, itt így alakult ki, mert ők ilyent még Európában nem láttak sehol.
Jó, akkor kezdjük innen. Velük mit lehet csinálni? Az a föld az ő bérletükben van, szerződések szabályozzák, valószínűleg nagyon sok kis tulajdonossal egyeztek meg erről a bérletről, felmondatják velük?
Ez így lehet, nem tűnik. Szó sem lehet ilyenről, azonban azt látjuk, hogy ezen tőkés társaságok iszonyú nagy versenyelőnyt kaptak az elmúlt 8 év alatt a most már leköszönt szocialista kormánytól, és ezt a diszkriminációt mi tovább nem szeretnénk fenntartani, hanem azt mondjuk, hogy az a modell, amely az Európai Unióban mintegy 50 év alatt kialakult, nálunk ezt szocialista időszaknak nevezzük, ott kőkeményen a családi alapú középbirtokon gazdálkodó gazdaságok sokasága készíti el az adott élelmiszer fogyasztási igényeinek az egész országra vonatkozó mint a 80%-át, és csak a többi az egy import vagy egy nagyüzemi tőkés gazdaságok által, de azok minimális számban vannak ott. Mi azt mondjuk, hogy ez esetben úgy néz ki, hogy teljesül az az általunk is vallott igény, hogy bizony a mezőgazdaság elsősorban élelmiszer termel, de azonnal itt jönnek a további társadalmi funkciói, amelyről elfeledkezett az előző kormány, mégpedig, hogy vidéken az eltartó képességnek a legfőbb motorja, azaz a munkahely teremtésnek, és a leginkább akkor érintett egy gazdálkodó a környezet és a természet védelmében, ha ez a saját területe, mert pontosan tudja, hogy ezt nem éli kizsigerelni, mert akkor jövőre, 10 év múlva gyermekemnek, unokámnak esetleg nem tudom továbbadni.
Ez nyilvánvaló, hogy normális mezőgazdasági bérlő se zsigereli ki a földet, ha tudja, hogy azon ő még a társaságát szeretné az idők végezetéig üzemeltetni.
Igen, csak hogy ön által is említett bérleti idők lejárnak, és ő nem tudja azt, hogy a gazdálkodó, bocsánat, a tulajdonos, aki bérbe adta neki, annak felnőtt egy olyan generációja a saját családjában, aki kizárólag már mezőgazdasági irányultságú egyetemet végzett, pont azért, hogy tudja, hogy neki 40-50 hektára most bérbe van, de a gyermek azért tanul, hogy ezt visszavegye és művelje.
De bocsánat, meg a magyar...
És ilyenekből nagyon sokan vannak, a fiatal gazdák hálózat nagyon jelentős Magyarországon.
Honnan? Hát amennyire én emlékszem, még a kárpótlások idejéből a magyar föld jelentős rész egyáltalán nem földdel foglalkozó emberek tulajdonában van.
Ez így van.
Ők sosem fognak az utódaikat arra nevelni, hogy a földet művelni kell. A földet tulajdonolni
akkor ebben az esetben a bérleti forma továbbra is fent fog maradni. Nem idegen, Németországban is jelentős a bérleti forma. Én csak azt szeretem volna érzékeltetni, hogyha a, mondjuk így, hogy az 500 hektár alatti kis-közép gazdaságok, mert körülbelül ott mérjük mi a kisebb gazdaságok szintjét, ugyanolyan, sőt, időnként pozitívabb elbírálásban részesülnek, mint a nagyon tőkeerős gazdaságok, akkor rájönnek, hogy ebből meg lehet élni. Lehet azt mondani egy generációnak, hogy nem kell elköltöznöd vidékről, mert mindaz a szabadság és az a munka, amit te végzel, az egyben jövedelmező is, tehát azt az életérzést, ami a születésedtől fogva ide köt, ezt te megtarthatod, nem vagy kényszerítve eltávozni. Na most én azt gondolom, hogy amikor jelenleg olyan pályázati szabályzókat írtak ki, hogy az úgynevezett életképességi határt olyan magasra tették, hogy csak a nagyüzemi gazdálkodók vehették igénybe. Tessék elképzelni, volt rengeteg olyan pályázat, hogy az életképességi határ magas szintre való emelése miatt, ez egy mesterséges szám, most így mondom egyszerűen, csak a nagyüzemi gazdaságok vehettek részt, a kis-középüzemek gyakorlatilag nem is pályázhattak, nem hogy pályáznak és majd nyernek vagy nem nyernek, hanem nem is pályázhattak bizonyos fejlesztésekre. Na én azt gondolom, hogy ezt a diszkriminációt biztos, hogy meg kell szüntetni.
Ágazattól függően 50-40-100.
Nem, hát le kell szállítani.
Csökkentik le az életképességi határt.
Most a konkrét esetben azt kell mondanom, hogy igen, le kell szállítani. Az előző kormány azt mondta, volt olyan miniszter, aki állította, és államtitkára, hogy 1000 hektár alatt nincs életképes gazdaság az Unióba. Ez egy akkora hazugság volt, hogy azt kellett mondani, hogy 1000 hektár fölött meg nincs is mezőgazdasági rendszer az Unióba. Elenyészve ritkán található egész pontosan az előbb említett adatok alapján. Egy finn gazdaságban Európa Uniós Mezőgazdasági Bizottságok elnökeinek a találkozója volt néhány évvel ezelőtt, tehát személyesen részt vettem ezen a találkozón. Kimentünk utána egy szántóföld is, és egy állattenyésztő gazdálkodóhoz. Gondolják el, hogy 28 tehene volt, na most nálunk 28 tehenes gazdában mind tönkrement, 28 tehene volt, 30 hektár saját földje, 40 hektár bérelt földje, és két gyermekével együtt a házaspár egy igen tisztességes módon élt, ott voltunk közöttük. Saját maga termelte meg minden élelmiszert, feldolgozta, kisüzemi körülmények között feldolgozta, és értékesítette 40 kilométeres körzeten belül bárkinek. Ezt a szabályt viszont megszüntették a szocialisták, mikor 2004-ben beléptünk az Unióba. Tehát a kisüzemi gazdaságok a saját maguk által megtermelt élelmiszert nem értékesítettek a szabadpiacon, illetve a környező településeken, mert a HACCP rendszert, ez egy szigorú élelmiszerbiztonsági szabály, azt mondták, hogy mindenkinek ezt teljesíteni kell. És az Unió ilyet nem mondott ki. Azt mondta, hogy azoknak kell teljesíteni, akik exportra és tömegével viszont kereskedő lánckereskedőknek értékesítik a általuk megtermelt élelmiszer. Igen, ott HACCP van, de akik lokálisan értékesítenek, nincs ilyen szabály. Ezért ott a sokkal kisebb méretű gazdaságok is nagyon életképesek. Miért? Mert nem csak termel, hanem feldolgoz, itt már egy második nyereség csapodik le, és hát a legnagyobb, ezt valljuk be, kereskedik magyarul, ő adja el a végfogyasztott terméket.
Agrikultúra.
Ezzel együttesen stabilizálja a gazdaságát.
De ezek az ilyen típusú kisgazdaságok, ezek a piacon is képesek megélni, vagy szükséges az, hogy az állam vagy az unió valamilyen módon mások, az adófizetők pénzéből támogassa őket?
Nem. Ilyen megkülönböztetett, mint említettem, direkt típusú támogatás nem lehet. A feltételeket például az életképességi szabállyal, például azzal, hogy kinyitottuk, már meghoztuk a rendeletet nyáron, hogy ezek a kisüzemi gazdaságok 40 kilométeres körzeten belül, a telephelyüktől számítva 40 kilométert, és Budapesten közvetlenül értékesítetnek. A rendelet most lépett életbe, tehát most még tanuljuk, figyeljük, hogy hogyan reagálnak rá a gazdálkodók. Ez nem egy gyors folyamat, nem olyan, mint a villanykapcsoló, hogy felkapcsolom, akkor világít a lámpa, ha lekapcsolom, akkor nem világít. Tehát ilyen gyorsan nem tudjuk természetesen inspirálni a gazdálkodót, de megnyitottuk azt az utat, amit a franciák, az olaszok, az osztrákok, németek használnak. Akinek volt szerencséje elmenni ezekbe az országokba, azt látta, hogy bement egy gazdálkodóhoz, és ott minden terméket előállított, és még el is adhatta. Nálunk ez szuper tilos volt eddig a pillanatig. Tehát lehetőséget adunk arra, hogy a kisebb egységek láthatóan jó jövedelmezőséggel rendelkezzenek, ha netán még ők is értékesítik a terméküket.
A szabályozási rendszer átalakításán kívül más, például tőkesegítséget akar-e az állam adni azoknak, akik most kezdenek bele mezőgazdaságba?
Hát mondhatnám azt, hogy sajnálatos módon az Európai Unió központilag szabályozza a mezőgazdaságot, ezért az adott tagországnak tilos az Unió által definiált támogatásokon kívül más direkt támogatást adni, rendkívüli esetekben lehet. Ilyen például viszonylag helyzet egy árvíz, belvíz, de akkor is az Unióhoz kell fordulni és akreditáltatni, akceptáltatni azt a folyamatot, amiben valamiért külön támogatást szeretnénk adni egyes célcsoportoknak a mezőgazdaságon belül.
Honnan lesz pénzük? Bérleti díjra, ha nem tulajdonosok, vagy ha tulajdonosok, akkor gépre, takarmányra, mindenre, ami ahhoz kell, hogy aztán elkezdhessék a mezőgazdaságot.
Hát erről szól a vállalkozás. Már elnézést, mint a mezőgazdasági, persze itt a vállalkozás szót nehezen használom, mert nem piac és profitorientált a mezőgazdaság, mint említettem, nem csak ez, hanem sokkal több társadalmi funkciója van, és ezért kell rá nagyon figyelni, mert ha csak a piacorientáltságot erőltetjük nála, akkor rövid időn belül tönkre megy, de elvesztjük a vidéki munkahely teremtő képességet, amit inspirál a mezőgazdaság, és elvesztjük a környezeti szempontokat, amit fenntart, őriz és próbál továbbadni. És éppen ezért önmagában azt mondom, hogy ez semmiben sem különb, mint egy másik vállalkozás. Ott ugyanezekkel a gondokkal meg kell küzdeni, itt annyival külön, hogy minden ország az adott mezőgazdaságát teljesen külön szabályzókkal kezeli, mondjuk egy szolgáltató, egy kereskedelmi, netán egy ipari vállalkozástól. Ezt megnéztük franciáknál, spanyoloknál, olaszoknál, németeknél, ahol jelentős a mezőgazdasági érintettek. Hát aki látott már Franciaországban gazda érdeképviseletet, azt tudja, hogy most miről beszélek, iszonyú kemény a hangjuk, és minden kormány gyakorlatilag elsőként tárgyal mindig a gazdákkal. Pontosan tudják, hogy ezektől a gazdáktól függ az a vidéki élet és a saját élelmiszer bázisuk, amelyre most nagyon nagy szükség van, mert hát időnként azt se tudjuk, hogy mit eszünk. Itt legalább a magángazdáknál látjuk, hogy ez a gazda ott van, ott él, ott termel, tehát ez még esetleg legeltetett állattól származtatott tejet dolgoz
ez
fel.
Világos,
hát a multiáruházláncoknál ilyet már meg nem tudunk állapítani.
Nagyon jó, de ha nagyon alulról nézem, ha egy család gazdálkodásba akar fogni, akkor nyilvánvalóan profitot szeretne belőle csinálni, hogy ők maguk, az utódaik megélhessenek, terjeszkedhessenek. A paraszt az mindig hozzátesz a földhöz, sose elvesz.
Így van.
Nagyon fontos szabály. Milyen jövőt tud nekik mondani?
Hát, mint említettem, minden országban a mezőgazdaságot...
Miből kezdjék el?
Másképp kezelik.
Meg fogják ülni az asztalhoz, és azt fogják mondani, hogy gyerekek, hány 10 millió forintunk van? És nézik egymás szemét, és nem fogják, és nem lesz nekik hány 10 millió forintjuk, ha valaki nem ad nekik a pályakezdéshez.
Hát tisztázzuk azért, legyünk őszinték, akinek se szaktudása, se tőkéje, se szerzett tulajdonot földje nincs, annak nem nagyon ajánlanánk, hogy mezőgazdasággal kezdjen kényszerből akár.
Jó, de szerzett földje kinek van Magyarországon ma? Nem feltétlenül azoknak, mint ugyanis
hát,
mondtak, akik mezőgazdasággal
2 millió állampolgárunknak van földtulajdona, 2 millió. A legdinamikusabban láthatólag az új belépők a fiatal gazdák körében van, az Agria gyűjti össze a magyarországi fiatal gazdákat, ez a szövetség adja, hihetetlen dinamikusan végzett személyekről van szó, nyelvet beszélnek, uniós pályázatokat közvetlen néznek a brüsszeli honlapon, természetesen nézik a hazaiakat is.
Vannak. A 200 millió, a 2 millióhoz képest az
minimális, mondhatnám, hiszen összesen 200 ezer, nem egészen annyi, 185 ezer regisztrációs számmal rendelkező és támogatást igénylő gazdálkodó van most évről évre, ez is csökken, és mindegy 350-400 ezer olyan otthoni gazdálkodó, most így mondom, aki kiegészítő tevékenységképpen mezőgazdasági terméket állít elő, néha csak magának a saját eltartására, és néha bizonyos felesleget értékesít. Ők potenciálisan ott vannak, hogy átléphetnének a regisztrált gazdálkodói körbe. Hozzáteszem, ez az arányszám Magyarországon még egész tűrhető, néhány országban még komolyabb koncentráció ment végbe. De tudni kell, mint említettem, hogy ezen gazdálkodóknak nem csak általános támogatások vannak, mint például a kamatkedvezmény egy ipari vállalkozónak, vagy netán uniós közvetlen támogatás, hanem ettől speciálisabb, hiszen mezőgazdaságról van szó, mondjuk a kedvezőtlen adottságú térségeket, ilyen Magyarországon elég jelentős számban van sajnos, külön támogatásban részesít az unió, ugyanakkor például az agrár környezetgazdálkodási támogatásra külön pénzeket kapnak azok, akik a szabályokat betartva nem vegyszereznek annyit, nem használnak olyan mennyiségű műtrágya serkentőket, növényi serkentőket, hanem a természet közeli állapotba szeretnék az élelmiszert megtermelni. Ezt az unió nagyon preferálja, hála Istennek a magyar gazdálkodók erre nagyon fogékonyak, olyannyira, hogy sajnálatos módon a leköszönő kormány olyan bután hozta meg ezt a szabályzást, hogy többszöröse volt a túljelentkezés. A szántóföldi növénytermesztők 17%-a került csak be az agrárkörnyezetgazdálkodási támogatásba, tehát az igény az sokkal nagyobb lett volna, és látták a gazdálkodók, hogy ez egy jó dolog. Én vállalom azt, hogy környezetbarát módon termelem meg az élelmiszert, mert a kulcskérdés az lesz, hogy hogyan ne mérgezzük magunkat az élelmiszerekkel, és sajnos erre iszonyú csúnya eseteket látunk. Élelmiszerbotrányok 3 éven keresztül hangos volt tőle az ország. Jó nevű német, spanyol, olasz cégek keveredtek botrányba. Hát nem véletlen, hogy mi szeretnénk preferálni a magyar élelmiszerfogyasztást.
A magyar élelmiszerfogyasztás teljesen biztonságos, azért a magyar élelmiszerekről is időnként felröppennek riasztó hírek.
Így van, jóval kevesebb számban láttunk eddig ilyen bizonyított esetet, jóval kevesebb, szinte töredék. Tudom, az elmúlt hetek egyik híre volt, hogy magyar élelmiszerben, zöldségben találtak megengedettnél magasabb szintű, nem kívánatos vegyszer maradványt. Ezt nem merném mondani, hogy általános, sőt, ez a nagyon ritka esetek közé tartozik. Lehet, hogy a kicsi mohóság belejátszott, hogy nem várták ki az élelmiszerbiztonsági határidőt, és hamarabb dobták piacra, például mert nem akartak kiesni egy áruházlánc kegyeiből, hogy azon a héten nem tudott szállítani. Itt farkas törvények uralkodnak, iszonyú nagy a multiáruházláncok befolyása és a kényszer helyzetre állítása a gazdálkodók felé.
És iszonyú nagy a multik iránti igény is, mert különben nem lennének tömve vásárlóval az áruházaik.
Ez egy mesterségesen keltett kényszer. Ha csak egy példát megemlíthetnék, Portugália. Azért említem, mert Portugália ugyancsak 10 millió lakossal rendelkezik, elég jelentős agrárországként tartjuk számon. A GDP, tehát az ország fejlettségi adottságai nagyjából ugyanazok, mint Magyarországért, picivel erőlébb vannak. És kérem szépen, aki volt ott kint, az tapasztalta, hogy fizikailag nincs multinacionális nagy áruházlánc rendszer. Tehát azok, akiket mi itt kívülről fújunk, és a postaládáknak teli tömik naponta a prospektusokkal, ott fizikailag nincs. És tudják, hogy mi van? Egyetlen egy portugál tulajdonban lévő élelmiszeráruházlánc, élelmiszer, tehát nem engedik meg, hogy műszaki cikkeket, ruha, lábbeliket együtt áruljunk egyetlen egy térbe, aztán a kosárba bedobálva végül a kasszána mindegyiket ki lehet fizetni. Na, ott ilyen nincsen. Élelmiszert árulhatnak, és meglepő módon, ugyanezt törvény nem mondja ki, de csak portugál élelmiszert árulnak. Elérték ezt vele, hogy az összes portugál gazdálkodót nem érdekli az export, hiszen önök soha nem láthattak, én sem, portugál élelmiszert Portugálián kívül. A 10 millió lakosságukat, a saját lakosságukat ellátják. Mi történt nálunk? Mi átadtuk a külföldi multik élelmiszergyáraknak a saját fogyasztói közönségünket, mint egy 40%-ba, és a saját élelmiszerünket nem tudjuk eladni a saját lakosainknak, ezen rafinált üzlettechnológiai rendszerek miatt.
Gondolja, hogy ez visszafordítható, szóval mostantól kezdve csak olyasmi szeretne látni a magyar piacokon? Ezek szerint és a kistermelő jeladár, amit ma Magyarországon megterem, ha mondjuk nem nagyon ehetnénk tengeri halott.
Azért ennyire földönjárók vagyunk természetesen, hogy mondjuk mediterrán vagy dél-amerikai gyümölcsöket ne várjunk, hogy Magyarországon termeljenek. Volt már, aki ezt megpróbálja. Az 50-es években egyre gondoltunk ez esetben az ön közbevetésével, és azért ennél földönjáróbbak vagyunk. Ezt remélem, hogy majd érzékelik a gazdálkodók is. Nem, azt gondoljuk, hogy megnyitottuk például a lehetőségét annak, hogy a kistermelők saját maguk által előállított élelmiszert közvetlenül értékesítessenek. Magyarul kikerülik például az lánckereskedő sorozatot. Ez is egy lépése. Itt nem arról van szó, hogy holnap drasztikus szigorra bezáratni, és megszüntetni, és engedélyt visszavonni, hanem arról, hogy másnak is adjuk meg a lehetőséget, hogy fölkínálják az élelmiszerüket a saját fogyasztóknak a saját piacon. Ez lehet pici piac, lehet helybeni, lehet egy kis bolt, és lehet a heti nagy piac, ahol eddig nem engedhették meg maguknak, illetve a törvény nem engedte meg, hogy árusítsanak élelmiszert. Mi kinyitjuk erre fel a piacot, természetesen a fogyasztó dönti majd el, hogy neki a nagyon olcsó, meghatározatlan eredetű valami kell, amivel annyi e-anyag van, hogy sajnálatos módon most már orvosi eredmények, diagnosztikai eredmények mutatják, hogy 2000-2002 óta folyamatosan növekszik az emésztőszervi rákos megbetegedések száma félelmetes mennyiségben, és sajnos különösen a férfiaknál mutatható ez ki. Ez a nyelőcső, gyomor, vastagbél, végbél rák, és egyelőre ez az orvos társadalom nem talált rá más magyarázatot, mint hogy a 2000-2002-es évek környékén megváltoztak az élelmiszerfogyasztási szokásaink. Azaz elmentünk a műanyag felé, én csak így nevezem, és nem a természetes élelmiszert fogyasztjuk. Az életünkkel játszunk.
De mi a garancia arra, hogy a piacon reggel vásárolt paprika nem előző este a multinál vásárolta a piacozó? Van ilyen?
Teljesen jogos az ön felvetése, ha esetleg a hallgatók is figyelték a nyári rendeletalkotás egyik részét, ez nem törvény volt, rendeletalkotás, a másodlagos élelmiszer vizsgálatot indítottuk meg. Az unió általános szabály ugyanis az, hogyha valahol, mondjuk Olaszország, Spanyolországban bevizsgáltak egy élelmiszert, azt kötelesek vagyunk fogadni, bármely tagország, nem csak Magyarország, kötelesek vagyunk fogadni bármely áruházlánc rendszeren keresztül. Igen ám, de az unió azt nem mondta ki, hogy ezt a behozott terméket nem vizsgálhatjuk meg még egyszer, hogy na uraim, nézzük meg, hogy a padovai élelmiszervizsgáló állomásnál bevizsgált élelmiszer és az ott leírt paraméterek vajon az ide beérkezett termékbe is ugyanezekkel bír-e az a termék, vagy nem romlott, vagy netán abban is nem kívánatos adalékanyagokat találunk. Ezért kénytelenek voltunk most ezt az elsődleges lépést megtenni. Azt láttuk, hogy Németországban például iszonyú erős az élelmiszerbiztonsági hatóság, az egyik legerősebb. És egyszerűen azt teszik, hogyha nem kívánatos áru érkezik az országba, netán a saját gazdálkodóinak a piacát veszélyeztetik, akkor élelmiszer biztonsági technológiával kiszorítják azt az adott terméket. Ennek például Magyarország többször vesztese. Ezt olyan ügyesen csinálják, hogy nem sértenek meg semmilyen uniós szabály, de azt mondják, hogy önök nem teljesítik ezt a feltételt, itt találtam egy ilyen baci, olyan baci, na két hónapig
időt szállítottak be. Én arról beszéltem, akkor megpróbálom még egyszerűbben mondani.
A magyarokra is vonatkozik.
Hogy a nagyszoknyás néni reggel a piacon a tecsóban vásárolt paprikát árulja. Nem, nincs becsomagolva, nincs rajta, hogy portugál, paprika. Az van odaírva, hogy házi paprika.
Igen, ezzel mit elvileg ez a szabály azt is elmondja, hogy csak a saját magunk által termelt és feldolgozott élelmiszert árusíthatjuk. Tehát ennek, ha ellenőrző rendszert akarunk, és ezt vezetni kell a bevételi, a nyugtatási kötelezettség és bevételi...
Szokott látni a piacon nyugtát?
Hát, ha azt kell mondanom, hogy szoktam-e látni, akkor azt mondom rá, hogy nem. Na azt kell mondanom, hogy most megnyitunk egy lehetőséget ezen személyek felé, és azt fogjuk kérni, hogy kérem szépen, innentől kezdve nagy lehetőséget kaptak, de legyenek szívesek ezt a minimális játékszabályt betartani, mert önökre is vonatkozik az élelmiszerbiztonsági hatóság ellenőrzési jogköre. Ezt tudomásul kell venni.
Elnök úr, köszönöm a tájékoztatást.